Jó reggelt kívánok! 9 óra után kapcsolódjunk itt a hétvégi menetrendben, ahol színházzal folytatjuk. Különleges bemutató lesz a Táncszínházban május 4-én. Kulcsár Noémi és csapata a Tell Labor mutatja be a Babaház című előadást, ami Ibsen drámájából készült. Az alkotóval, Kulcsár Noémivel Kalmár András beszélget.
Ugye Babaház, ismerős lehet sokaknak a cím, mert ugye ez Ibsen Nórájának az alcíme, vagy talán ez volt az eredeti címe. Igen. És mindannyian valamikor ezt tanultuk gimnáziumba, de egy picit föleleveníted a sztorit, vagy hogy tulajdonképpen mi ennek a lényege?
Tulajdonképpen a Ibsen Nórának a lényege az az, hogy van egy nő, aki házasságban él a férjével, és a múltban történő okok miatt egy este, vagy egy pár nap, egy karácsonyt megelőző napokban tulajdonképpen kiderülnek a hazugságok, a múltban elkövetett hazugságok, és ezek odáig fajulnak, hogy a Nóra úgy dönt, hogy kilép ebből az idilli családi körből, és elkezdi megkeresni önmagát.
Igen, szerintem ennyire mindenki emlékszik, többé-kevésbé, de hogy miért érdekelt ez téged, vagy miért vetted ezt elő?
Engem az a psziché érdekelt ebből az egészből, amin átmegy a Nóra ezen a napok alatt, amin keresztül megy, hogy jut el egy ilyen látszólag boldog állapotból egy teljes rögvalósághoz, letargiához, és egy olyan elkeseredettségéhez, ami aztán ehhez a lépéshez szólítja őt, hogy akkor ő kilép ebből a dologból, és ennek a pszichéje érdekelt, hogy ezeket a stációkat, ezek a különböző stációk, hogy hogyan jut el ebbe az állapotába, illetve hát természetesen ez azért köztudott, hogy ez a mű, ez azért így előrevetíti, vagy így elkezd, tehát a női emancipációnak bizonyos lépéseit, ez egy emblematikus története ennek. És hát nőként, női alkotóként azért nem titkolom, hogy a mai napig, bár mindenben úgymond úgy tűnik egyenjogúság van, de azért a érzetben azért ezek a dolgok mégsem annyira fehérek és feketék, és azért érdekelt ennek az egésznek, igen, a pszichéje, azt gondolom.
Teljesen igazad van, azt gondolom, hogy nem kell ez nőnek lenni, hogy az ember ezt érezze, de hogy talán a táncban van a legkevésbé így, tehát a tánc talán az egyik legdemokratikusabb műfaj. Most mondok egy példát, sokkal több női táncos van, mint mondjuk női karmester, ha úgy tetszik.
Így
az
van,
ugye már
pontosan.
Egy fehér holló, pedig hát...
Igen, és koreográfus is egyre több van, de azért női koreográfus, de azért még mindig van egyfajta. Tehát mondjuk mondok egy ilyen egyszerű példát, hogy ugye attól, hogy sok a női táncos, ki tud jobban kommunikálni a nővel, hanem a férfi, és fordítva, ugye? Uh-huh. Tehát, hogy még mindig erősebb a nimbuszuk. Én úgy érzem a férfi alkotóknak, más a fellépésük, pont abból fakadóan, hogy a néző is inkább a hölgyek a táncnak, illetve a táncosoknál is ugye több a hölgy. Ettől függetlenül azért ezt a problémakört járom körbe, mert hiszen azt gondolom, hogy én jó helyemben vagyok, mint női alkotó, tehát nincs bennem keserűség, úgyhogy én nem erről az oldaláról közelítem meg ezt a problémakört, hanem inkább a lelki oldaláról.
Azt elfelejtettem mondani, hogy ugye a Budapest Táncfesztivál keretében kerül sor erre a bemutatóra május 8-án, és aztán legközelebb június 8-án lehet látni.
Igen.
A Nemzeti Táncház kistermében, és a kisteremben mindig 7:30-kor kezdődnek az előadások.
Igen.
Ugye ezt azért fontos elmondani, hogy azért senki ne menjen oda 7 órára. Kik az alkotótársaid ebben a darabban?
Az alkotótársaim ebben a darabban, állandó alkotótársaim már szinte, egyrésztről Cseh Dávid dramaturg, akivel kitaláltuk azt a koncepciót igazából, hogy ezt csak nórák fogják elmesélni. Tehát nem lesz férfi, a férfi az a néző lesz.
Aha.
A férfi olyan rosszul érezheti majd magát, hogy ő lesz a férfi. Nem, ez csak egy idézőjelben mondtam. Tehát a férfi a darabban, a néző lesz. Tehát ez az alapkoncepciónk, és öt nő fogja megformálni Nóra stációit, és mindenki Nóra. Az egész koncepciót úgy találtuk. Ugye azért is választottam a babaházat, mert annak van egy ilyen metaforikus jelentése is, és a táncban ez nagyon fontos, hogy egy picit metaforikusan gondolkozunk. Nem történetmesélés lesz effektív. Nem fogjuk a történetet elmesélni, hiszen ugye akkor egy egészen más gárda lenne, hanem azt a kitettséget, azt a babás jelleget, hogy valakiket mozgat, ezt a táncban jobban el tudjuk mesélni, mint tehát a sorok közötti gondolatokat szeretnénk színpadra vinni. Tehát Cseh Dávid az egyik alkotótársam, a másik állandó alkotótársam pedig Bati Nikoletta, aki a jelmezekkel és a látványban fog nekem segíteni. Tehát jelmeztervező és a látványban is összeszoktunk dolgozni. Ők az alkotásban és a táncművészek, akik velem lesznek, Kajszán Kitti, Bányai Mirjam, Iasszú Vince Barbara, Cvikli Fanni, és igen régen nem álltam színpadra, de most színpadra állok én is az előadásomban. Tehát én leszek az ötödik nő ebben a darabban.
Na, hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Ugye a Tellabornak nincsen állandó társulata, de azért mégis, ahogy mondtad, van egy ilyen alkotó közösség.
Igen.
Hogy néztek ki most, mi van veletek? Ugye 12 éve, hogyha jól számolok, akkor alakultatok, illetve akkor váltáltak ki a Badórából, és nem tudom, hogy hát nyilván azt tudjuk, hogy a kortárs táncosok meg táncműhelyek helyzete az nem túl rózsás, de igen, hát ezek szerint azért van még spiritus. Készültök-e még valamire mostanában?
Mostanában, hát hogyha a közel jövőt nézem, akkor például ezen a héten pénteken lesz egy Szent Iván éjjálom előadásunk a Nemzeti Táncszínházban, és ezt játszani fogjuk a Táncpark keretén belül is július 17-én. Ez egy felújításom, ami...
Igen, ez egy régi darabotok, arra emlékeztem.
Igen. 2017-ben koreografáltam a Gyulai Várszínház felkérésére, tehát az ott lett bemutatva Gyulán.
És komoly díjakat is nyertetek, ha én jól emlékszem, ugye?
Igen. És ezt az előadást újítjuk most föl, ez a két alkalom, amikor lesz látható. Ezen kívül mi részt veszünk én és a társulatom is a Szabad Akarat című színház, zenész színháznak hívnám, ezt a Margit szigeten fogjuk újra játszani, az Erkel Színházban volt a bemutatója, a Tulipán Tündér produkciós irodával együtt. Ezen kívül pedig a Téli regét fogjuk Gyulára vinni a drámanapokon augusztusban, és hát ezt a július 17 és augusztus 9 közötti időszakban pedig pihenni fogunk, mert ránk fér. Nekem volt az elmúlt héten például bemutató, a varázsfúgolát készítettem el teljes két felvonásba, táncba, nem, tehát az opera zenére, de tisztán táncprodukció volt, illetve a Kócbabát, amit a Közép-Európa Táncszínháznak készítettem, úgyhogy ez most nagyon sűrű időszak volt nekem is.
Kulcsár Noémivel, a Tellabor vezetőjével Kalmár András beszélgetett. A Babaház című előadást mutatják be tehát a Táncszínházban május 4-én.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Robog tovább a hétvégi menetrend, és egyébként robog tovább egészen május 7-ig az Essencia Artis kiállítás és eseménysorozat a Pesti Vigadóban. Ez a kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programjában részt vett művészek anyagait mutatja be. Kalmár András vendége volt a héten az egyik kiállító művész, Kalácska Zsanett.
Te ugye alapvetően textillel foglalkozol, azon belül is, hogyha emlékeim nem csalnak, filccel, és ebből készítesz mindenféle érdekes dolgokat varrás nélkül, különös tekintettel a filcnek a szuper akusztikai tulajdonságaira, mármint hogy ő tök jól elnyeri a zajokat, és ezért kiválóan alkalmas arra, hogy mindenféle ilyen fali kárpitok meg szőnyegek legyenek belőle. Én erre emlékszem, amikor legutóbb találkoztunk, akkor valami ilyesmit meséltél.
Pontosan így van, és az elmúlt 3 évben az MMA ösztöndi programjában pontosan ezzel a művészeti programmal tudtam részt venni. A textilművészet és az akusztika kapcsolatát kutattam, és ezzel kapcsolatos alkotásokat kísérleteztem ki, fejlesztettem, hoztam létre, és ugye az Essencia Artis kiállítás, ez ennek a lezárásaként egy ide kapcsolódó művet állított ki tőlem.
Akkor mi ez a mű? Mesélj róla egy kicsit. Azért ugye nincs az érdeklődőnek könnyű dolga, mert hogy itt 41 művész 150 munkája van kiállítva, és hát tényleg a bőség zavarába áll az ember, és néz jobbra, és balra, és föl, és le, és egészen fantasztikus dolgokat lát. Mit keressen az, aki a te munkádra kíváncsi?
Elég feltűnő darab az enyém, és mindjárt, ahogy belépünk a terembe, a néző egyből szembe is találja magát vele. Ez egy 2 méter x 3 méteres falfelület, amire készítettem egy lényegében falburkolatot, vagy fali szőnyeget, ezt nevezhetjük így is, úgy is. Ami egy kicsit rendhagyó abból a szempontból, hogy általában nagyon visszafogottan használom a színeket, nagyon szeretem a monokrom színállásokat, és ez pedig kifejezetten egy nagyon színes alkotás lett. Abból az apropóból, hogy egy olyan helyet kaptam a kiállításon, egy olyan felületet, ami egy művész kollégámnak az előző évi kiállításából maradt rám, és ennek része egy tükör. Aha. Az egyik oldalon. Én eleve nagyon sokat dolgozom tükrökkel, nagyon érdekel a tükröződésnek az optikája, a mintasokszorozódás, tehát ilyen módon kapcsolódik a textiljeimhez a téma, mert
igen.
Ugye az ismétlődő, repetitív elemek játékával alkotok, és itt jön a képbe a tükör. És ha már tükör, akkor úgy gondoltam, hogy megragadom azt a lehetőséget, hogy a gyermekkori kaleidoszkóp élményt egy kicsit felidézem, ami ugye szintén erről szól, hogy van egy nagyon furcsasága, hogy egyszerre geometrikus és szabályos, hiszen a tükröződés miatt mindig egy szabályos ismétlődést látunk benne. Ugyanakkor a benne elhelyezkedő színes kis elemek, amik elmozdulnak, azok meg teljesen random elrendezésűek.
Igen.
És erre törekedtem a textil felületnél is, hogy eleve van benne egy szabályosság, mert hát 6 szögekből épül fel, nem tud nem szabályos lenni, és a mintával egy kicsit ellene dolgoztam ennek a szabályosságnak, és a tükör tengely által pedig visszakapta azt az ismétlődő jellegét, amit megbontottam a kompozícióval.
Én próbáltam megfogalmazni ezt, tehát, hogy te varrás nélkül készítesz textileket. Itt valami olyasmi van, hogy ezek a kis textil darabok, olyanok, mint a gomb meg a gombjuk, hogy így egymásban fűzhetőek, és a gomb effektnek köszönhetően egyben maradnak. Nem tudom, nagyon profán voltam.
Nem, ez a legjobb és legegyszerűbb megfogalmazás, ezt én is szoktam alkalmazni, amikor próbálom átadni a lényegét, mert ugye van, amelyiknél egyértelmű, hogy hogyan épül fel a struktúra, van, amelyiknél rejtett, és ez nagyon szokott segíteni abban, hogy megértsék az elvet, hogy hogyan dolgozom. Tehát igen, a moduláris felületképzés a szakterületem, vagy kedvenc területem, nem is tudom, hogy mondjam. Nagyon-nagyon szeretem az ismétlődő ritmusokat, és ebbe találtam meg annak a módját, hogy hogyan tudok ilyeneket egy általam tetsző módon építeni. Nincs varrás, nincs ragasztás, nincs hozzáadott anyag, hozzáadott elem. Az elemek egymást tartják, tehát mindegyik a szomszédos körülötte levő darabokba kapcsolódik. És ez arra is lehetőséget ad, hogy egy elemcsaládot hozzak létre, ahol a kapcsolódó rész az azonos méretezésű, de mondjuk a befoglaló forma eltér, és így különböző dolgokat is lehet egymással variálni, társítani. És egy nagyon izgalmas dolog, mert akár ugyanabból a legegyszerűbb elemből is millióféle felületet lehet létrehozni. Hmm. És ezek általában geometrikusak, tehát körző-vonalzó. És a végeredmény pedig sokszor mégis annyira organikus tud lenni, hogy itt pedig van egy nagyon kedvenc analógiám, hogy olyan, mint a természet, hogyha megnézzük, akkor abszolút organikus, távolról szemlélve, viszont hogyha közelről ráfókuszálunk bármire, akkor mindenben ott van a geometria, mint esszencia.
Hmm. Hát igen, ez a kapcsolódás a szimbólumnak se utolsó. Neked miben segített leginkább az MMA ösztöndíj? Nyilvánvaló, hogy az ember ösztöndíjat kap, ez eleve anyagi segítség, de hogy vannak, akik azt emelik ki, hogy az inspiráció, hogy a kollégák más művészeti területtel foglalkozók tudtak hatással lenni egymásra, van, aki ezt a mentorálást érezte fontosnak, vagy azt, hogy egyszerűen föl lett állítva az életében egyfajta ilyen, hát csúnya szóval ütemterv. Neked mi volt a legpozitívabb ebben az időszakban?
Hát pontosan ezt a két dolgot tudnám én is kiemelni, hogy hát mint minden művész, én is hajlamos vagyok egy kicsit úszni, és az, hogy adott egy vezérfonalat a munkámnak, hogy időről időre találkoztunk, beszámoltunk egymásnak arról, hogy hol tartunk. Ez mindig egy kicsit ott volt, mint késztetés, tehát egy keretet adott az alkotó munkának, ez nekem személy szerint nagyon fontos. És hát igen, a művész kollégák munkáját látni, hogy ki hogyan dolgozik, milyen módszerrel, milyen gondolkodás mentén, megérteni egymás munkáját egy teljesen más szinten, mert ugye látjuk a kész alkotásokat más művészektől, és valamiféle benyomásunk nyilván keletkezik róla, meg akár olvashatunk is róla, de az, hogy hogyan jön létre, az egy sokkal mélyebb szintű megértése, és ezt viszont csak akkor tapasztalhatjuk meg, hogyha tényleg a művésznek egy kicsit így a kulisszái mögé belátunk, hogy milyen úton, módon jut el A-ból B-be majd tovább, és ezt látni nagyon sok művész nagyon különböző munkáján keresztül, ez nekem egy nagyon fontos dolog volt. És hát igen, a reflektálás egymás munkájára valóban nagyon inspiráló volt, és előfordult olyan, amikor kimondottan úgy éreztem, hogy elakadtam, és kaptam egy lökést egy ilyen találkozó alkalmával, amikor tovább tudtam menni.
Mire készülsz most, mind dolgozol most, illetve ha jól tudom, akkor kaptál egy díjat megosztva a fiaddal, nem is olyan régen, erről mondasz egy pár szót.
Igen, a kisfiammal pályáztunk az egyik textilemre épülő társasjátékkal, a SZET Szőnyegtervezők Társasága által kiírt Game Text játéktervező pályázatra, aminek a lényege az volt, hogy a textil és a játék kapcsolatára reflektáló művel pályázzunk. És az egyik textilem annyira adja magát, hogy a kiállításokon a gyerekek mindig szétszedjék, ezért készítettem egy nekik való kifejezetten színes gyerekbarát darabot, amivel elfoglalhatják magukat, amíg a szülők megnézik a kiállítást, vagy beszélgetnek a művészekkel. És a kisfiam hozzátette az eszenciáját ennek a dolognak azzal, hogy egy szabályrendszert talált ki rá, és ezzel társasjátékká alakult. Tehát le lehet ülni ketten, egymással szemben, és egy amőba játékhoz hasonló játékot lehet rajta játszani.
Csodálatos. És hol lehet mostanában még a munkáiddal találkozni, vagy van-e esetleg olyan alkalom, vagy kiállítás, vagy bármi más ilyen seregszemle, amire készülsz?
Általában részt szoktam venni a jelentősebb belső építészeti és lakberendezési kiállításokon. A SZET-tel, Szőnyegtervezők Társaságával van közös bemutató termünk a Max City-ben, itt is vannak munkáim. Folyamatosan érkeznek, hál' Istennek, a felkérések. Most még nem látom, hogy mi lesz a következő, de egészen biztosan hamarosan alkalom nyílik rá, hogy újra kiállítsak.
Hát legyen így, Zsanette, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Akit érdekelnek a munkáid, az az interneten hogy keresheti, vagy hol találhatja meg őket?
Instagram oldalt kezdtem el végre rendesen összerakni. Ennek is egyébként az ösztöndi ideje alatt jött el a létjogosultsága. Én nem vagyok egy túl erős
közösségi médiában.
Nem igazán vagyok jó, de most már az Instagram oldalamat ezt elkezdtem építgetni. Vivoid Design néven.
Vivoid?
Vivoid, igen. Ez a fantázia neve az egyik textil felületemnek, és egyúttal a márka nevemmé is választottam, mert annyira kifejezi a lényegét annak, amit csinálok. Ez lényegében egy fantázia szó. A Semper Vivum, vagy Semper Vivoidea, ez a kövi rózsafélék családját jelenti, null, és ugye az angol vivid, ragyogó élettel teli szóval összekapcsolva lett belőle a Vivoid.
Kalácska Zsanettel, az Essentia Artis egyik kiállítójával Kalmár András beszélgetett. Mindjárt folytatjuk a hétvégi menetrendet, jövünk vissza rögtön, a hírek után maradjanak velünk.